Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2025. április 7-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Fehér József ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Larry Gottliebtől származik a mai nap gondolatébresztő mondata: túl sok szülő nehezíti meg a gyermeke életét azzal, hogy túlságosan is igyekszik megkönnyíteni. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5.30-tól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
Imája.
Ó, adj kegyelmet nekünk, hogy csak azt szeressük, ami neked tetszik, hogy minden gondolatunk és akaratunk tökéletesen egy legyen a tiéddel. Milyen jó Istennek szolgálni, milyen gazdagon jutalmazza már e földön azokat, akik szeretik őt. Add meg, fölséges teremtőm, hogy szent kegyelmet segítségével, minden erőmmel neked szolgáljak, dicsőségeden dolgozzam, hiszen ez életemnek legfőbb kötelessége.
Hallgassák meg híreinket!
Fontos eredményekkel és új humanitárius támogatások bejelentésével zárult a Hungary Helps 5 napos nigériai missziója. Közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán Nigéria egyik keresztény menekültáborából bejelentkezve elmondta: az 5 napos humanitárius misszió során végiglátogatták Nigériában azokat a helyszíneket, ahol a magyar kormány a Hungary Helps programon keresztül a helyi egyházakkal együttműködve nyújtott humanitárius segítséget és üldözött keresztény közösségeket látogattak meg, hozzátette. A misszió eljutott a Boko Haram terrorszervezet aktív műveleti zónájába. Az egyik településen élelmiszersegélyeket adtak át belső menekülteknek és egy árvízkatasztrófa áldozatainak. A látogatás egyik fontos pillanata volt, amikor Onitsa településen 400 nővér képzésének otthont adó központot adtak át, fűzte hozzá. Azbej Trisztán elmondta: a kormány folytatja nigériai humanitárius programjait. A következő hetekben 23 millió forint értékben támogatunk egy magyar orvos missziót, valamint újabb ivóvízkutak fúrását, közölte. Hamarosan új templomfelújítási programot írnak ki, amely az 5000-nél kevesebb lakosú falvakat érintheti, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap az alig 600 lelket számláló Vasvármegyei Oszkón, ahol ünnepélyesen átadták a kívül-belül megújult Szent György templomot. Soltész Miklós hangsúlyozta, a magyar falvak megmaradása sok mindentől függ. Fontosak a munkahelyek és a szolgáltatások, de nagy mértékben függ a lelkiektől is, a keresztény hit megerősítésétől is. Amíg egy településen van templom, addig ott van élet is, fogalmazott. Hozzátette, ezért döntött úgy a kormány, hogy Kárpát-medence szerte templomokat újítanak fel. V. Németh Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője, aki gyermekéveit Oszkon töltötte, személyes emlékeit osztotta meg a hallgatósággal. Mint elmondta, gyakran minisztrált a Szent György templomban, éppen ezért számára ez volt, és ma is az igazi templom. A felújításnak köszönhetően az oszkói római katolikus templom kívülbelül megújult. Szigeteléssel megoldották az épület legfőbb problémáját, a vizesedést, korszerűsítették az elektromos hálózatot, kicserélték a járólapokat és a padozatot is. Újabb kérdésben számít a kormány a magyar emberek véleményére. Indul a fogyasztóvédelmi konzultáció, jelentette be Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalára feltöltött videóban. A politikus kiemelte, a kormány a közéleti munkáját a Párbeszédre alapozza. A fogyasztóvédelem mindenkit érint, mert minden egyes honfitársunk fogyasztó, vásárló is egyben, fogalmazott. A konzultációt ebben az esetben is a polgárok kérésének megfelelő intézkedések követik majd, közölte a miniszterelnök főtanácsadója. A videóban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is megszólalt. Elmondta, a fogyasztóvédelem az emberek biztonságát, a családok védelmét, a vásárlói tudatosságot, a bizalom erősítését, a tisztességes vállalkozások támogatását szolgálja. A fogyasztóvédelmi online konzultáció kitölthető a fogyvéd.kormány.hu oldalon. Végül az időjárásról. Hétfő hajnalban csaknem mindenütt fagyra kell számítani. Hétfőn reggel a változó felhőzet mellett még hosszabb időre is kisüthet a nap, majd délelőttől erőteljessé válik a felhőképződés. Néhol előfordulhat zápor, hózápor, napközben ismételten egyre nagyobb területen megélénkül, a Dunántúl északnyugati, nyugati felén megerősödik az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet hétfőn napközben 4 és 10 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: jubileumi kiállítás Rómában a torinói szentleperről, az evangélium tükörképéről. Vercse Márta írása. Rómában keresztelő Szent János jubileumi bazilikában március 10-én kiállítás nyílt a torinói szentleperről, a leghíresebb Acheiro Poieton, vagyis nem emberi kéz által készített eregéről. Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke az eseményen elhangzott beszédében a fájdalmak férfiának látványáról szólva megállapította: hitünk alapja nem egy nagyhatalmú, hanem egy megalázott és meggyilkolt ember, aki legyőzte a halált. A Ki a Szent Tepel Férfia című június 10-éig megtekinthető vándorkiállítás a Krisztus kényszenveréséhez, passiójához használt eszközöket bemutató rekonstruált tárgyakból, mint a töviskoszorú, a szögek, a korbács, továbbá panelekből, fotókból, műalkotásokból és filológiai kiadványok reprodukcióiból, valamint a Szent Lepel tökéletes másolatából áll. Reina bíboros reményét fejezte ki, hogy akik megtekintik ezt a kiállítást, eljutnak a teljes hitvallásra. Amikor átlépünk a Szent Péter Bazilika szent kapuján, úgy érezzük, hogy egy új élet kegyelmébe léptünk be, mondta római egyházmegye általános helynöke. Baldassare Reina bíboros a kiállításon elhangzott beszédében hangsúlyozta: mindannyian látjuk, hogy milyen nagy nehézséget jelent továbbvinni életünkben a hit tapasztalatát. Sokan vannak, akik különböző okokból, például betegség, gyász vagy egyéb nagy megpróbáltatás miatt elfordulnak a Jézus Krisztusba vetett hittől. A fájdalom férfiát látva, aki jól tudta, hogy mit jelent a szenvedés, visszatérünk ő hozzá, annak az igazságához, akinek arca annyira eltorzult, hogy szégyenletes lett. És éppen ő lett a mi hitünk kincse, mutatott rá Reina bíboros. Egy hit, amely nem egy világi hatalommal rendelkező, aranytónra ültetett, a beszéd erejével érvényesülő emberben gyökerezik. A mi hitünk egy feszületből születik, egy olyan személyből, akit megaláztak, leköbdöstek, tövissel megkoronáztak, magára hagytak, akit végül keresztre feszítettek, akinek holttestét eltemették, és a végeredmény mégis a feltámadás lett. A szenvedés, a fájdalom, Krisztus kényszenvedése és kereszt halála témájához kapcsolódva Reina bíboros utalt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelére, amelyek szerint egyesek a bölcsességet keresik, mások a dicsőséget, mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ami mások számára szégyenletes, a számukra bölcsesség az erőforrása. Pater José Enrique Oyarzún Tapia professzor, a Regina Apostolum pápai egyetem rektora, a köszöntő beszéde után Emanuele Marinelli professzor, a Vallástudományok Felsőfokú Intézetének meghívott előadója, szindológus szakértő, majd Rafael Pascual professzor, az Otónia kutatócsoport igazgatója és a filozófiai kar tanára szólalt fel. Ismertették a felbecsülhetetlen értékű torinói erekje rendkívüli tulajdonságait, majd a legrégibb óta tartó vitát, a Szent Lepel hitelességének kérdését állították az előadás középpontjába. Emanuela Marinelli professzor, világhírű lepelkutató, akinek eddig több mint 20 könyve jelent meg ebben a témában, és aki Domenico Repice teológus atyával társszerzője a Lepel szemlélése című kötetnek is, a Vatikán News vatikáni rádió mikrofonjainál összefoglalta e nagy misztérium legfontosabb szempontjait. Az egyetlen kép, amely egészen biztosan Acheiro Poieton, vagyis nem emberi kéz által keletkezett, az a torinói szentlepel. Valójában egyetlen tudós sem tudta megmagyarázni, hogy Jézus teste hogyan hagyott rajta nyomokat. Vannak vérfoltok, de ez érthető egy olyan holttestnél, amelyet megkínoztak, és amelynek vérző sebei voltak. Így logikus, hogy mindez nyomot hagyott a lepedőn, fejtette ki az interjúban Emanuele Marinelli professzor. Utalt az olasz energiatudományi kutatóközpont az ENEA tudósainak véleményére, miszerint ezt csak úgy lehetne megmagyarázni, ha elfogadnak azt a tényt, hogy Jézus teste valamikor ultraibolya sugárzás bocsátott ki. És ezzel elérkeztünk a feltámadás misztériumának küszöbéhez, folytatta a professzorasszony. Egyetlen más kép, tárgy sem rendelkezik a torinói lepelhez fűződő rejtéllyel és varázssal. Az egyéb úgynevezett akéropita alkotások kétségkívül szent képek, amelyeket nagy áhítat vesz körül, mind készítői, mind tisztelői részéről, de ezek emberi művek, amelyeket gyakran éppen a szent lepelről másoltak le. Emanuele Marinelli lepelkutató, a 8. századból származó, a toszkán ésszerdoboznak is nevezett város Lucca ereklyéjét hozta fel példának. A fából készült feszületen ábrázolt szent arc szeme, orra, szája tökéletesen fedi a szent lepel képét. Ebből következik, hogy a toszkán ereke valójában a szent lepel hű másolata, amelyet képletesen szintén akerupitának neveznek. A torinói szent lepel iránti mély áhítatról, a lepelhez fűződő hagyományról több műalkotás, főként festmény tanúskodik. Ezek közé tartozik az edesszai úgynevezett mandílion, a szent arc ikon. Ezen az arcon olyan redők vannak, amelyekről amerikai tudósok megállapították, hogy megegyeznek a torinói szent lepen látható redőkkel, magyarázta Marinelli professzor. Ezek a redősorok megerősítik azt, amit Jan Wilson brit történész állított, a halotti lepet úgy hajtogatták össze, hogy csak az arc maradt látható. Úgy gondoljuk, hogy a mandílion valójában maga a lepel, amelyből az igazi ikon, az igazi arc hagyománya származik. A torinói szent lepelhez fűződő számos megcáfolhatatlan különleges részlet közül Emanuele Marinelli szindológus elsőként azt hozta fel példának, hogy ritka szövésű lenvászonról van szó, amelyet a történelmi források finom halszálkás szövetnek neveznek. Ezt csak gazdag emberek engedhették meg maguknak. Egy keresztre feszített ember, akit nem egy tömegsírban temetnek el, hanem ilyen finom, gyors lemvászonval van begöngyölve, csak Jézus lehet. Az első 3 évszázadban Jézus arcát csak jelképesen, mint fiatal embert, mint a jó pásztort ábrázolják. A 4. századtól olyan hírek kezdtek elterjedni, miszerint Jézus arcát hangsúlyos arccsontok, nagy szemek, hosszúkás orr, hosszú haj és szakál jellemzi. Ezek azok a szent lepelre visszavezethető vonások, amelyekkel minden freskon, ikonon és Jézus ábrázoláson találkozunk, mondta rádiónak adott interjújában Marinelli professzor, lepelszakértő. A torinói szent lemvászon a kálvária és Krisztus halála jeleinek lenyomatai látszódnak. Egy első századi valódi római birodalombeli keresztre feszítésről van szó, mert a szögeket a csuklókba verték, hogy megtámaszták a testet, mivel Jézus idejében nem használtak lábtámaszt. A művészek által ábrázott lábtámaszt az első század második felében kezdték el alkalmazni, amikor a keresztre feszítéseket a cirkuszban tartották, és a látvány kedvéért le kellett lassítani a haláltusát. Ezért illesztették be ezt az elemet a lábak alá. Ezzel szemben a szent lepel tanúsága szerint Jézust közvetlenül a kereszthez szegezték, testét a csuklókban lévő szögek tartották. A torinói szent lepelen látható nyomok közül Marinelli professzor kiemelte a jobb arcfélen látható botütést. Tudjuk, hogy Jézus kapta ezt az ütést, amelyet az evangéliumban latinul pofonként, görögül azonban rapisma néven említenek, vagyis egyfajta bottal történt verésről van szó, amelytől Jézus egész arca feldagadt és az orra összetört. A szent lepel mindent magába foglal, amit az evangélium ránk hagyott, sőt, még többet is. Nincs például feljegyzés arról, hogy hány ostor csapás mértek Jézusra, amíg a lepel szerint 120 nyom lelhető fel, mutatott rá Marinelli professzor, hozzáfűzve a következő magyarázatot. Pilátus meg akarta menteni Jézust, ezért nem egy klasszikus, könnyebb fajta ostorozása ítélte el, hanem erőteljes megkorbácsolást rendelt el azzal a céllal, hogy kivívja a tömeg szánalmát. Azonban erre nem került sor. Így Pilátus, Júdia római prefektusa is hagyja magát meggyőzni, hogy feszítsék Jézus keresztre. A Szent Epel ezt a kettős ítélethozatal tárja elénk. Az oldalsebb. Folytatva Vatikánnyú számára adott interjúját, Marinelli Lepez szakértő utalt egy teológusnő állítására, miszerint az oldalsebb pusztán jelképes, amit azért találtak ki, hogy a szentségek az eukarisztia vérének és keresztvíznek értelmet adjon, tehát vagy János evangelista, vagy egyenesen a tanítmányok közösségének a találmánya azért, hogy az egyház Krisztus oldalába szülessen meg. Marinelli professzor cáfolta ezt az állítást, ugyanis a Szent Lepel őriz egy olyan sebet, amelyből alvat vér és víz folyt ki, ahogyan János evangelista írja. Miért ragaszkodik annyira ez az evangelista? Furcsa, hogy egy holttestből víz és vér folyik ki, de Jézus a halála pillanatában felkiáltott, tehát szívrohamban halt meg. Ma a kardiológusok szerint már a Getsemáni kertben elkezdett szenvedni, ahol vért izzadt, és abban a végső pillanatban, mindazok után, amit elszenvedett, felkiáltott, amivel szíve ketté repett. A szívburokját elárasztotta a folyadék, felkiáltott a láncsa szúrás fájdalma miatt. A szív vérelénye kinyílik, és először a vér jön ki, majd a folyadék. Mindez megerősíti számunkra az evangéliumot, és mindazok, akik megpróbálták hitelteleníteni a Szent Leplet, nem jártak sikerrel, szögezte le Marinelli professzor. A híres 1988-ban végzett C14-es radiókarbon vizsgálat a középkorra datálta a lepel eredetét, idézte a lepel szakértő. Ezt a kor meghatározást később teljesen megcáfolták. A mintát ugyanis nem az eredeti lemvászomból, hanem annak egy olyan sarkából vették, amelyet az évszázadok során megfoltoztak. Az 1532-ben Chambéryben bekövetkezett tűzvészben elégett részeket pótolták ki. Az elemzés elsődleges adatait, amelyeket a British Múzeumban őriztek titkosítva, egy korzikai kutató, Tristan Casabianca rendelkezésére bocsátották. A 700 oldalas hatalmas dossziét később Benedetto Torrisi, a Catániai Egyetem statisztika professzora tanulmányozta, aki munkatársával Giuseppe Pernagallóval együtt kimutatta, hogy abban a kis 3 cm-es mintadarabban 150 évnyi eltérés mutatható ki. Túl sok ahhoz, hogy egy 4 méter 41 centis lepel eredete számára reprezentatív legyen. Tehát a lepelnek ez a hamis datálása megdőlt, szögezte le Marinelli professzor. A leplen található vérnyomok AB vércsoportjáról szólva, a lepel kutató különösnek nevezte, hogy a tudományosan megvizsgált eukarisztikus sorák esetében is mindig ugyanezt a csoportot állapítják meg, amelyik a legritkább, mivel a lakosságnak mindössze 5%-a rendelkezik vele. Ugyanahhoz a vércsoporthoz tartozik, mint a Buenos Aires-i és a lengyelországi csodák. A tudományos kutatás közelebb visz minket a hithez, hangsúlyozta Marinelli professzor. Bár látszólag ennek éppen az ellenkezőjére lehetett volna számítani, azonban a legújabb és legfejlettebb tudományos vizsgálatok egyre inkább a lepel valódiságának megerősítése felé irányulnak. Marinelli szindológus János evangéliumát felidézve utalt arra a kisebb kendőre, ami Jézus halotti szenvedője volt, és amelyet a spanyolországi Ovidio székesegyházában őriznek. A szentírási rész. Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Együtt futott mind a kettő, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Behajolt, és meglátta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később odaért Simon Péter is, bement a sírba, és ő is látta a gyolcsot, meg a kendőt, amellyel fejét takarták be. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Ezen a szenvedőn is ugyanaz az AB csoport vére hagyott nyomot, mint a lepel esetében. sok virágpor is megegyezik. Ketté hajtva tökéletesen befedi az arcot, de nincs rajta kép, csak vérnyomok. Ezt a kendőt akkor használták, amikor Jézus még a kereszten volt, és amint meghalt, betakarták vele az arcát, majd levették a szemfedőt, amely tele lett a Jézus szájából és orrából kiömlő vérrel. Egy friss felfedezés. Marinelli professzor az interjúban kifejtette, hogy a szent lepel korunk jele. A lepel igazi felfedezése a fényképezés megjelenésével történt. A fotonegatívon sokkal jobban látjuk az egész testet, mint magán a leplen, mert a leplen negatív lenyomatot hagyott. Tehát a negatívot a klasszikus fényképezőgéppel lefényképezve visszatértünk a pozitívhoz, és itt a tudósoknak el kell fogadniuk, hogy ez valami megmagyarázhatatlan dolog. És még mindig megmagyarázhatatlan, ha csak nem fogadjuk el a Frascatiban működő olasz kutatóközpont énné a tudósainak állítását, hogy ezt a képet egy nagyon erős fény alakította ki. Itt azonban megáll a tudomány, mert egy holttest nem bocsát ki fényt, hangsúlyozta Marinelli professzor. Nehéz időket élünk, amikor sokan még hihetetlen dolgokat, a legabszurdabb álhíreket is hajlandók elhinni. De miért olyan nehéz felismerni Istent? Nagy az összevisszaság, válaszolta kérdésre Emanuela Marinelli. Vannak ateisták, akik hisznek a horoszkópokban, mert valamiben csak hinni kell. Volt egy író, aki azt mondta, ha már nem hiszel Istenben, akkor minden másban hiszel. Ez valóban így van, mert még Margarita Heck, a nagy ateista csillagász is azt mondta egyszer, hogy a mágusok helyett jobb hinni Istenben. Még a művelt emberek részéről is nagy tudatlanság figyelhető meg. Sokan megmaradnak a katekizmus szintű vallásos műveltségnél, holott a vallási kultúrában épp úgy előre kell lépnünk, mint az általános kultúrában. Ha valaki élni akar, járnia kell, és a járáshoz fel kell készülni, edzeni kell magunkat. Emanuela Marinelli professzorasszony a Vatikáni Rádió számára adott interjúját a következő gondolatokkal zárta. Ebben az évben a remény zarándokai vagyunk. Előbbre kell haladnunk. A lepel ma Szent Tamás tisztelőinek szól. Gyere és nézd meg, tedd rá a kezed. Látogass meg ezt a kiállítást a firenzeiek római templomában, a keresztelő Szent János bazilikában, a Tiberis parton. Közel vagyunk a Szent Péter bazilikához, zarándok úton vagyunk egy jubileumi bazilikában, ahol megnézhetünk egy nagyszerű kiállítást a Szent Leperről, amely a tablókon és művészeti alkotásokon keresztül az elmélkedéshez vezet minket. Roberto Repole bíboros, torino érsek bejelentette, hogy idén nem kerül sor a Szent Lepel közszemlére tételére, de mi szindológusok elhatároztuk, hogy széles körben megrendezzük ezt a kiállítást, elviszük minden templomba, ahol erre igényt tartanak. Elhozzuk a lepel másolatát, és kiállítjuk. Ez másolat, nem az eredeti, de a másolat előtt is tudunk imádkozni, elmélkedni, szemlélődni, elgondolkodni, hogy megéljük a szent jubileumot, egy szent nagybőtöt. Mindenek előtt a remény időszakát, amire olyan nagy szükségünk van. Jubileumi kiállítás Rómában a torinói Szent Leperről, az Evangélium tükörképéről címmel Vercse Márta írását olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1,
Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fontos eredményekkel és új humanitárius támogatások bejelentésével zárult a Hungary Helps ötnapos nigériai missziója. Közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán Nigéria egyik keresztény menekültáborából bejelentkezve elmondta. Az ötnapos humanitárius misszió során végiglátogatták Nigériában azokat a helyszíneket, ahol a magyar kormány a Hungary Helps programon keresztül a helyi egyházakkal együttműködve nyújtott humanitárius segítséget és üldözött keresztény közösségeket látogattak meg, hozzátette. A misszió eljutott a Boko Haram terrorszervezet aktív műveleti zónájába. Az egyik településen élelmiszersegélyeket adtak át belső menekülteknek és egy árvízkatasztrófa áldozatainak. A látogatás egyik fontos pillanata volt, amikor Onitsa településen 400 nővér képzésének otthont adó központot adtak át, fűzte hozzá. Azbej Trisztán elmondta, a kormány folytatja nigériai humanitárius programjait. A következő hetekben 23 millió forint értékben támogatunk egy magyar orvos missziót, valamint újabb ivóvízkutak fúrását, közölte. Hamarosan új templom felújítási programot írnak ki, amely az 5000-nél kevesebb lakosú falvakat érintheti, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap az alig 600 lelket számláló Vasvármegyei Oszkón, ahol ünnepélyesen átadták a kívül-belül megújult Szent György templomot. Soltész Miklós hangsúlyozta, a magyar falvak megmaradása sok mindentől függ. Fontosak a munkahelyek és a szolgáltatások, de nagy mértékben függ a lelkiektől is, a keresztény hit megerősítésétől is. Amíg egy településen van templom, addig ott van élet is, fogalmazott. Hozzátette, ezért döntött úgy a kormány, hogy Kárpát-medence szerte templomokat újítanak fel. V. Németh Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője, aki gyermekéveit Oszkon töltötte, személyes emlékeit osztotta meg a hallgatósággal. Mint elmondta, gyakran ministrált a Szent György templomban, éppen ezért számára ez volt, és ma is az igazi templom. A felújításnak köszönhetően az oszkói római katolikus templom kívül belül megújult. Szigeteléssel megoldották az épület legfőbb problémáját, a vizesedést, korszerűsítették az elektromos hálózatot, kicserélték a járólapokat és a padozatot is. Újabb kérdésben számít a kormány a magyar emberek véleményére. Indul a fogyasztóvédelmi konzultáció, jelentette be Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalára feltöltött videóban. A politikus kiemelte, a kormány a közéleti munkáját a Párbeszédre alapozza. A fogyasztóvédelem mindenkit érint, mert minden egyes honfitársunk fogyasztó, vásárló is egyben, fogalmazott. A konzultációt ebben az esetben is a polgárok kérésének megfelelő intézkedések követik majd, közölte a miniszterelnök főtanácsadója. A videóban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is megszólalt. Elmondta, a fogyasztóvédelem az emberek biztonságát, a családok védelmét, a vásárlói tudatosságot, a bizalom erősítését, a tisztességes vállalkozások támogatását szolgálja. A fogyasztóvédelmi online konzultáció kitölthető a fogyvéd.kormány.hu oldalon. Végül az időjárásról. Hétfő hajnalban csaknem mindenütt fagyra kell számítani. Hétfőn reggel a változó felhőzet mellett még hosszabb időre is kisüthet a nap, majd délelőttől erőteljessé válik a felhőképződés. Néhol előfordulhat zápor, hózápor, napközben ismételten egyre nagyobb területen megélénkül, a Dunántúl északnyugati, nyugati felén megerősödik az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet hétfőn napközben 4 és 10 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma április 7-én Herman napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Germán eredetű név elemeinek jelentése hadsereg és férfi. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.
Darling, you look beautiful tonight. I can't remember ever seeing anything so right. In the magic of the moment, yeah, there's no place I'd rather be. Changed inside of me. You and I, we got something going on. You and I, how could this be wrong? Who believed that we could catch the wind before it's gone? Love the way you feel when you're near. If I could be anywhere, I'd wanna be right here. Let's never let it end. I could spend forever.
Feel this way. down. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on. You could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. I will never be with you.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Április 7-e az év 97. napja, a Gergely naptár szerint az évből még 268 nap van hátra. Ma van az egészségvilág napja és az otthonszülés napja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 331-ben született Flavius Claudius Julianus, a római birodalom császára. 1786-ban ezen a napon született Guzmics Izidor, bencés szerzetes, közíró, teológus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1820. április 7-én született Klapka György, honvédtábornok, a komáromi vár parancsnoka. 1876-ban született Osváth Ernő, lapszerkesztő, író. 1893-ban látta meg a napvilágot Békási Ferenc magyar költő, író, esszéista. 1901-ben született Mednyánszky Mária, 18-szoros világbajnok, asztali teniszező. 1919-ben született Gábor Miklós, Kossuth Díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész. 1921-ben született Lénárt István, magyar gyártásvezető, gyártásszervező, színész, a Magyar Televízió örökös tagja. 1939-ben ezen a napon született Francis Ford Coppola, ötszörös Oscar-díjas amerikai filmrendező. 1941-ben született Zádori Ferenc, Balázs Béla díjas magyar operatőr, érdemes művész. 1954-ben született Jackie Chan, kínai harcművész, színész, rendező, forgatókönyvíró, producer, énekes és kaszkadőr. 1964-ben született Russell Crowe, Oscar-díjas ausztrál filmszínész. 1974-ben született, szintén születésnapos Gubes Gabi, Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész. Isten éltesse őket sokáig. Most nézzük, kik hunytak el április 7-én. 1894-ben halt meg Házmen Ferenc, magyar jogász, politikus, Buda utolsó polgármestere. 1947-ben ezen a napon hunyt el Henry Ford, amerikai autógyárosa, a Ford Motor Company alapítója. 1954-ben hunyt el Zahár Imre, olimpiai ezüstérmes úszó, vízilabdázó. 2009. április 7-én távozott közülünk Jáki Szaniszló, Templeton díjas magyar származású amerikai tudománytörténész, tudományfilozófus, bencész szerzetes, teológus, fizikus, egyetemi tanár. 2021-ben ezen a napon hunyt el Szomjas György, Kossuth díjas magyar filmrendező. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 529-ben ezen a napon az európai jogrendszerek alapját képező római jog első kodifikációjának, a Corpus Iuris Civilisnek a kihirdetése történt a bizánci birodalomban. 1848. április 7-én megalakult Batthyány Lajos kormánya. Tagjai Szemere Bertalan belügy, Deák Ferenc igazságügy, Kossuth Lajos pénzügy, Klauzel Gábor földművelés, ipar és kereskedelemügyi, Mészáros Lázár hadügy, Ötvös József vallás és közoktatásügyi, Széchenyi István közmunka és közlekedésügyi, Eszterházy Pál a király személye körüli miniszter. 1919-ben ezen a napon Bajorországban kikiáltották a tanácsköztársaságot. 2007-ben elindult a nemzetközi űrállomásra a magyar származású űrturista Simonyi Károly. 2017-ben terrorista merénylet történt Stockholmban, a támadásban 5 ember vesztette életét, és további 14-en megsérültek. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
És játszik a szél, valahol még látlak is én, még él a remény. Ugyanolyan körök és ugyanolyan arcok, azt se tudom, hogy merre is tartok. Fejjel a falnak és háttal a múltnak, a hibáimból még most se tanultam. Előre nézve a jövőmet látom, nem akarom tudni, még mit kell kiállnom, de akkor is tudom, hogy egyszer én ott fogok állni a világ peremén. Valahol még fel kell a nap és játszik a szél, valahol még látlak is én, még él a remény. Még él a remény. Csak menni akartam, de egy helyben álltam, magam elé falakat a szívembe zártam. Visszahúztak a félelmeim, blokkolták az agyamat, az érzelmeim. Mindig előre lendített a képzelet, nehéz álmokba szőttem a terveket. Senki se hitte, hogy én ott leszek, de én bíztam benne, hogy megleszek. Valahol még fel kell a nap és játszik a szél, valahol még látlak is én, még él a remény. Menni előre felfelé, tenni, tenni, amiért küzdöttél, lenni, élni, még nincs vége, még nincs vége, mert ott fogok állni a világ peremén. Valahol még
A bölcs nagy ég fejünk felett, most sötét kék, nem ad reményt és nem ítél, csak ránk néz, üres tégek, árva szívek, elhagyott világ, mit épp most lát, de az élet megint megy tovább. Várj még az ősz hidegen, mint árnyék, úgy ül a szívemen. Mit tudunk már, ha nincs, mi fáj, egy kis halál, nincs új láng, papírsárkány, a szél hátán, egy születő világ, mit épp most látsz, hisz az élet örök körforgás. Again, mint árnyék, úgy ül a szívemen. Nyárjék, várj még, nyárjék, szólj
tér. Arc cuccok len a fél homályban. Nézem hát, ha eljöttél. De attól félek már, bárhol állsz a sűrűségben, elveszel, ha itt leszel. Ha most nem látlak, nem tudom, mikor lesz rá újabb alkalom. Új év, a régi házfalán, új év, ez könnyen.